Köszönjük azt, hogy nagyon türelmes voltál hozzánk, és eltűrtél bennünket, elhordoztál bennünket. Atyai szereteted, és a te tiszta lényed, Uram, sok mindenre megtanított bennünket. Add, Uram, hogy visszapillantásunk ne csak háladás és ne csak öröm, hanem ha kell, Uram, akkor a megbánás, a rossznak az elítélése, megítélése legyen a szívünkben. A bűnbánatnak a lelkületét is adjad nekünk ma este és a hívő életünk során. És köszönjük, Urunk, hogy az év utolsó napján Isten tiszteletre gyűlhettünk össze, és kérünk, hogy áldjad meg összejövetelünket, és segíts, jó Istenünk, hogy minden szolgálatunk téged magasztaljon, és addurunk, hogyha magunkban nézünk, és számadást vetünk, cselekszünk, segíts, hogy az te szerinted való legyen. Kérünk, hogy áldjál meg bennünket ma este az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.
Drága gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban, ez év utolsó óráiban a Jóisten igéjét olvasom. Márk evangélium a 4. részéből, a 35. verstől a 41. Azután mondanékik azon a napon, amint estelőn, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokasságot, elvivik őt, úgy, amint a hajóban vala. De más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejhajón aluszik vala. És fölkelték őt, és mondának néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondd a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lönn nagy csendesség. És mondanékik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? És megfélemének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak. Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki.
Köszönteni a kedves gyülekezetet az év utolsó napján, ezen az este, amikor összegyűltünk Isten tiszteletre. Kívánjuk azt, hogy mindenki a jó Istentől nyerje el azt az üzenetet, amit a jó Isten neki szánt. Mert biztos, hogy a jó Isten akar nekünk valamit mondani. És figyeljünk rá! Köszöntöm szeretettel az Arad 2-es számú gyülekezet fiataljait, akik már megérkeztek, és itt vannak ezen az estén közöttünk, velük együtt fogunk szolgálni, ők is fognak szolgálni az Isten tisztelet keretén belül. Még mielőtt tovább mennénk, egy igeverssel szeretném bíztatni a testvéreket, amit a jó Isten adott nekem a Prédikátor könyvének 7. részéből, a 8. vers első mondata. Jobb akármi dolognak vége, annak kezdetinél. Jobb akármi dolognak a vége, annak kezdetitől. Hát nagyon érdekes megállapítás ez, amit a bölcs Salamon tesz, amit ő mondott. De igaz. Minden igaz, amit a Jóisten igéje ír. Hogy miért jobb a dolognak a vége? Hogy mondjuk azt, hogy az esztendő vége jobb most? Mert most ugye ezen gondolkodunk. Hát testvérek, ha csak arra gondolunk, hogy mennyi megpróbáltatáson és kísértésen mentünk keresztül ebben az esztendőben, és a Jóisten velünk volt, de lehet, hogy hány könnyet ejtettünk, lehet, hogy mennyi harcunk volt, mennyit kellett sírjunk, és mennyit kellett, hogy tegyünk annak érdekében, hogy előre jussunk lelkileg, vagy más szempontból is. És most már legyünk őszinték, talán már nem érezzük azokat a fájdalmakat, azokat a könnyeket, azokat a bánat, időket, mert jobb a dolognak a vége, mint annak a kezdete. És most, hogyha így visszanézünk év végén, testvéreim, úgy gondolom, hogy örömmel és hálaadással kell megköszönjük a Jóistennek, hogy megsegített bennünket. Úgyhogy én bíztatom a kedves jelenlevőket a hálaadásra, a magasztalásra. A másik dolog, ami innen az igéből nagyon világos, hogy azért kell gondolni a dolognak a végére is. Nem csak úgy van, hogy megteszem, és nem tudom, hogy mi jár ezzel, és mi a következménye. Sokszor az ember megteszi, megy, mondja, és nem jó. Nincsen jó eredménye, nem hasznos, nem építő. És ezért úgy bíztatnám magamat és a testvéreket, hogy úgy is nézzünk vissza erre az esztendőre, hogy nem csak úgy megszámolni, hogy hol voltunk, meg mit csináltunk, meg mennyi pénzt kerestünk, vagy mennyit költöttünk, vagy hányszor voltunk imaházba, hanem úgy is gondoljuk át, hogy hasznos volt-e. Nem csak úgy, mint a világi sportolók, vagy színészek, akik az év végén azt mondják, ennyi pénzt kerestem, ennyi filmet csináltam, ennyi díjat nyertem, ennyi versenyen vettem részt, hát mindezeket ők el tudják mondani. De mit tanulnak ebből? Mit vesznek maguknak, hogy ezt nem fogom csinálni, vagy jobban fogom csinálni? Hát esetleg ezt ők el tudják mondani, ha elmondják. De a hívő ember az megnézi, hogy amit tettem ebben az esztendőben, az hasznos volt nekem lelkileg? Mert jobb a dolognak a vége annak a kezdetén. Meg kell nézni a kezdésnél, hogy hogyan állok hozzá, milyen lelkülettel, és hogyan folytatom. Igaz, hogy az akarást és a végezvitelt Isten végzi az Úr Jézus Krisztus által bennünk, de vajon ott van-e az én életem teljesen az Úr kezébe? És most az év végén valószínű, hogy ilyen számadást is kell vessünk. Hogy milyen indulattal szóltunk, milyen gondolatok voltak bennünk, és lehet, hogy bűnbánattal, lehet, hogy azzal az elhatározással, hogy Uram segíts, hogy másképp legyen, és én kívánom, hogy ilyen elhatározások, és ilyen bűnbánat, vagy ilyen hálaadás legyen bennünk, ahogy a Jóisten irányít bennünket, mert ő itt van, és meg akarja áldani az életünket, figyeljünk rá. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, azután Bakó Edit fog szolgálni, és az Edit szolgálata után pedig az Arad 2-es fiatalokat kérjük szeretettel jönni ide előre, vagy úgy, ahogy megbeszélték, és szolgálni fognak.
Egy kedves dallam cseng fülembe van, Istentől jött el drága égi szó, Bakói nevet védés okta, lelkemnek oly gondolító. Isteni lélek, vezess tovább, elérjük egykor örök hazát. Egységben éljünk szeretetben, megváltó Jézus.
Próbáltam összeszámolni azokat a dolgokat, amit Istentől kaptam, de túl sok volt belőle, ezért kerestem egy olyan igeverset, ami több dolgot magába foglalna, és így találtam meg a 23. Zsoltárt. Ez a Zsoltár magába foglalja többek közt azt, hogy Istentől megelegedettséget, gondoskodást kaptam, ami azt jelentette számomra, hogy soha nem volt szükségem semmiben, mindig megvolt mindenem, és Isten gondoskodott rólam nap, mint nap. Aztán kaptam tőle erősítést, vezetést, segítséget, akkor, hogyha próbákat állított elém, akkor, hogyha elbuktam, felsegített és felemelt. Mindig meg tudott vigasztalni akkor, amikor az emberektől nem kaptam megfelelő vigasztalást, és olyan jó volt tudni azt, hogy Istenem mindig számíthatok, bármi problémám, bármi bajom volt, és örömmel tudtam megtapasztalni azt is, hogy az öröm, a békesség, ezek nem hiányoztak az elmúlt évben az életemből, hanem minden nap jelen voltak. Fel is olvasnám akkor a Zsoltárt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod, megvigasztal engem. Asztal terítesz nékem, ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van a poharam. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Ezt szeretném kívánni magamnak és az egész gyülekezet részére, hogy a következő évben ez az igeves tudja igazolni a mi életünket is. Amen.
Először is sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és hozzuk az aradi 2. számú Magyar Baptista gyülekezetnek az szeretetteljes köszöntését, és úgy engedtek el, hogy mondjuk el, hogy kívánok egy áldott és boldog új évet, és áldott ünneplést. Hát amit magunkról egy néhány szót szeretnék elmondani a szolgálat előtt, az aradi 2. számú gyülekezetből jöttünk. Az ifjúságunknak egy részével, azt mutatom el, egy olyan 70-80%-a itt vagyunk, és néhány éneket szeretnénk elénekelni, és bizonyságtevést elmondani. Az énekek ismerősök lesznek, és kérjük, hogy akik szeretnének, nyugodtan kapcsolódjanak be, hogy együtt szolgáljuk és dicsérjük Istent.
Thank you. Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Az én üzenetem inkább a jövőre nézve szeretném elmondani, és szeretném bátorítani a testvéreket a jövőre nézve és a következő évre. János evangéliumából a 10. vers, a 29. verse. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Azt szeretném mondani a testvéreknek, hogyha valójában mi is az atya kezébe vagyunk, akkor valójában mégis részesülhetünk ebben a kegyelemben. És azt szeretném kérdezni, egy kérdést szeretnék feltenni a testvéreknek. Van-e valami hatalmasabb vagy erősebb az Isten kezénél? Nincsen. Semmi. És mi ebben a kézben benne tart minket Isten. Ki ragadhat ki minket ebből? És ezzel a gondolattal szeretném, hogy menjünk tovább át együtt a következő évbe is. Ugyanakkor a Péter első leveléből az első rész, az 5. vers azt mondja: titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az az utolsó időben. Ugyan egy kicsit meg fogom változtatni az elképpen. A testvéreket is, a szatmári testvéreket is Isten hatalma őrizi hitáltal az üdvösségre. És szeretném, az én üzenetem bátorító akar, azt szeretném, hogy legyen, hogy a következő évben még több erővel is, még többet is, többet növekedjünk ittben. Ugyanakkor gyakran van az, hogy elcsigedünk persze. És a Pál levele a Filippibeliekhez, az első rész azt mondja, a hatodik verse azt mondja: éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Gyakran vagyunk úgy, hogy megtérünk, és nem mindig tartjuk magunkat az úthoz. És gyakran úgy tűnik, hogy mintha valahol elhomályosodott bennünk az első szeretet. Azt szeretném mondani a testvéreknek, hogyha Isten valójában elkezdte bennünk a munkát, akkor el is fogja végezni. És azt szeretném, hogy ne legyünk bátrak, nem arra hívott el minket Isten, hogy féljünk, hanem arra, hogy valójában harcoljunk is, azért, hogy az ő királyságát növeljük. És ezekben a gondolatokkal szeretném, hogy buzdítani a testvéreket. Amen.
Kovács Erzsébet, búcsúzunk megint. Búcsúzunk megint, búcsúzunk mindig. Mulló évint, fehér kendő lebeg. Sírnak a lombhullatt a téli fák, virágról ármodik a rét, a liget. Hívó szívem Istennel beszélget. Mondd, Uram, adtál-e még honlapot? Van-e még új út előttünk? S ha igen, legyen meg rajta a te akaratod. Amen.
Most, Atyám, szerethesselek.
Köszöntöm én is a gyülekezetet. Egy szavaratot szeretnék elmondani, amiben arról van szó, hogy Isten mennyire is kegyelmes hozzánk, és még arról is, hogy sokszor mi átszaladunk az életen, és nem tartunk elég csendességet. Lehet, hogy jobb lenne sokszor csak sétálni, több időt tölteni Istennel is, így jobban élveznénk az életet is. Csak kegyelem. Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nem jött el a végünk, és most az év elteltével szilvesztert ünnepelhetünk. Sokan úgy ünneplik meg. Esznek, isznak, mulatoznak, mindenről megfeledkeznek, még lelkükre sem gondolnak. De nekünk van most alkalmunk gondolni az elmúlásra, s hogy csak hiába valóság az ember nagy rohanása. Úgy rohanunk az idővel, mint gyors vonat az utassal, átszáguldunk hegyet, völgyet, nem törődünk alagúttal. De minél gyorsabban futunk a kitűzött célok felé, annál hamarabb eljutunk szomorú végzetünk elé. Csak az Úrnak nagy kegyelme, ha még nyugodtan sétálunk, így sokkal több alkalmunk van, hogy Istenre gondolhassunk. Aki hisz, az nem fut soha, és így sokkal jobban járhat, mert a lecsendesedésben Istenével találkozhat. Most is, szilveszter estéjén, jó lesz, ha lecsendesedünk, és elhagyjuk az óévet tovább repülni felettünk. Amely óra nagyon siet, hamar mutat 12-t. Lassan menve, vagy sietve, csak elérjük a temetőt. Csak az Úrnak nagy kegyelme, mely irányítja életünk, s csillagokon túl vezetve, fönt, mindent megad nekünk. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Örülök annak, hogy most itt lehetek, és hogy együtt lehetünk, és annak, hogy a mi Istenünknek együtt adhatunk hálát ezen az estén, és nem csak most, hanem tegyük ezt mindig. Szilárd testvér inkább a jövőre tekintett, és arra bátorított bennünket, hogy bízzunk a mi Urunkban. Én pedig azt szeretném, és az íg, amit fel fogok olvasni, és inkább ehhez kapcsolódik, hogy kicsit a múltra tekintsünk vissza. Olvasok egy részt Lukács evangéliumának 13. részéből. És ezt a példázatot mondta. Van egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találja. És mondta a vincelérnek, én még 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Azt pedig felelvén mondta néki, Uram, hagyd békét néki még ez esztendőben, mi körös körül megkapálom és megtrágyázom, és a gyümölcsöt terem jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Gondolkodtam, hogy milyen ígét lehetne most felolvasni, és mivel ismertem már ezeket az ígéket, rájöttem arra, hogy mennyire hasonlít az én életem ehhez a fügefához, amiről az Úr Jézus beszél. Elmondja itt az ige, hogy a gazda már 3 esztendén jár gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, és nem talált. Feltettem magamnak a kérdést elsősorban, hogy most így visszatekintve az elmúlt évre, ha talán most jönne az Úr Jézus én hozzám, hogy rajtam keresse a gyümölcsöt, vajon találna-e? Mert az ige arról beszél, hogy nékünk, mint Isten gyermekeinek, akik benne hiszünk és övéi vagyunk, gyümölcsöt kell, hogy teremjünk.
János evangélium a 15. részében, a 8. vers azt mondja, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Aztán a 16. vers, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Azt írja ott az ige, hogy ez a fügefa a gazdának a szőlőjében volt. Nem véletlen az, hogy ott volt, nem magától kelt ki és majd nőtt fel, hanem maga a gazda ültette azt oda. Mégpedig azért, hogy gyümölcsöt teremjen, és Isten is ezt tette velünk. Nem véletlen az, hogy itt vagyunk most, ez az ő kegyelme, és tudjuk azt, hogy ő mit tett azért, hogy mi itt lehessünk. Az ő egyszülött fiát adta, aki meghalt értünk, és mi gyümölcsöt kell, hogy teremjünk. És ha tegyük fel a kérdést, ha talán az Úr Jézus most ezen az estén jönne, vajon mit találna rajtunk? Csupán ágakat, levelet, vagy találná ott gyümölcsöt? És még egy érdekes dolog, ami ebben az igében van, azt mondja ott, úgy olvastam, hogy hagyj néki békét még ez esztendőben. És elgondolkodtam azon, hogy vajon ez az esztendő melyik esztendő? Ez, amelyik elmúlt, vagy amelyik következni fog? Nem tudjuk, hogy az Úr még mennyi kegyelmet ad nékünk, még hány esztendő ez, amire a vincellér, akiről mondhatnánk azt, hogy lehetne az Úr Jézus is, aki értünk közbejár az atyánál, hány évet ad még nékünk arra, hogy gyümölcsöt teremjünk. És hadd imádkozzunk ezért az Úrhoz, hogyha úgy látjuk, hogy nem teremtünk, vagy nem teremtem elsősorban elég gyümölcsöt, kérünk, hogy segítsen nékünk ebben, hogy valóban gyümölcsöt teremjünk, hogy az ő neve megdicsőjön az életünkbe, és adja meg az Úr ezt kegyelméből nékünk. És hadd tekintsünk az elmúlt évre, ahogy mondtam, hálás szívvel, mert nincs olyan dolog, amiért Istennek ne adhatnánk hálát, és a jövőre pedig tekintsünk hittel és bizodalommal, kívánom ezt mindannyiunk részére. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Én egy konkrét dolgot szeretnék elmondani, ami az elmúlt évben, amiért nagyon hálás vagyok az Úrnak, és ez pedig az, hogy egy olyan keresztény közösségbe egyetemre helyezett, amiben most is vagyok, és nem igazán értettem ennek a fontosságát, vagy hogy miért kell ott legyek, de tudtam, hogy ez az ő akarata, és hogy a helyemen vagyok, és csak később értettem meg, hogy Isten azért helyezett egy bizonyos védőburokba, vagy egy olyan helyre, ahol valamennyire el vagyok szigetelve a világtól, mert ezt az időszakot arra akarja használni az életemben, hogy neveljen, hogy tanítson, hogy formáljon, és hogy fedjen bizonyos részekben az életemben. És nagyon jó volt ezt megérteni, hogy Istennek ez a célja, és kicsit belelátni az ő tervében. És ahogy nézek a jövő évre, úgy gondolom, hogy továbbra is ő szeretné felhasználni ezt az időszakot az életemben, hogy ezt véghez vigye. És szeretnék felolvasni pár igeverset, ami a 73. Zsoltárból van. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőséget befogadsz. Úgy nézek ennek az új év elébe, hogy remélem, hogy tényleg egy olyan év lehet, amiben Istennel járok, és egyre szorosabb kapcsolatba kerülök vele, és ezt szeretném kívánni a gyülekezetnek is, hogy hadd legyen ez egy olyan év, amikor Istennel járunk, és őrá bízunk magunkat teljesen. Amen.
Én sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülök, hogy újba itt lehetek. Még voltam itt eléggé régen. 10 éve volt ez, de nem tűnik hosszú időnek, mint ha most lett volna. 93. Zsoltárból szeretnék olvasni. Csak egy igeverset.
Állandó a te királyi széked, elétől kezdve, öröktől fogva vagy te. Isten örök kivalóságáról és örök létéről, hogyha gondolkodunk, akkor emberileg nem tudjuk felfogni, hogy milyen az és hogyan lehet. Az idők múlanak, az évek múlanak, 10 év elmúlt, egy újabb 10 évbe lépünk be, és mintha csak most lett volna. Mintha csak most lett volna, most múlt el az a 10 év. Isten szemében nem 10 év, nem 100 év, se nem 1000. Ő örökkévaló. Következő énekünk arról szól, hogy csak pillanat létünk. Ő örökké Úr. Az elmúlt koroknak és a jövendőknek is. Mi csak páraként élünk, de ő változás nélkül a mennyben uralkodva szeret. És láttam gyülekezetbe kiírva, és el is hangzott most is, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. Ki volt így írva, hogy itt énekeljünk az Úrnak. Valóban mindeddig megsegített bennünket az Úr. Dicsőség az ő nevének. Viszont az ifjúságban, visszatekintünk az ifjúságunk életére, a lélek gyümölcsével foglalkoztunk az utóbbi időben, 2-3 hónapban, és ott az egyik lélek gyümölcse a hűség. Megmaradni Isten mellett. Azt olvassuk a Bibliába, hogy aki mindvégig kitart, az nyeri el a koronát. Aki nem tart ki mindvégig, aki csak az útnak a feléig megy, vagy a háromnegyedéig, az nem nyeri el a koronát. Az nem jut a mennybe. Hát én szívemből kívánom, hogy mindannyian végigfussuk ezt az utat, amit elkezdtünk, és célba tudjunk érni, hogy mindannyian majd a mennyben tudjuk dicsőíteni az örök atyát. Amen.
Send my először is megtiszteltetés számomra, hogy most itt állhatok. És ebben a pár szóban szeretném azt, hogy Jézus neve dicsőjön meg. Visszaemlékezve az elmúlt évre, egy dolgot biztosan megbántam. Sokszor elhatároztam magamba, hogy le kellene írni dolgokat, valamiféle naplót vezetni, azokat a úgymond hétköznapi csodákat leírni, vagy igeverseket, amelyek által szólt az Úr, vezetett, mert valóban úgy van, ahogy a túrmezei vers is szól, hogy csodákra emlékezni jó, és sose tudom, hogy mikor meríthetek erőt ezekből, és könnyebb lett volna most készülni is. Hát elég nehezen tudnám megfogalmazni, hogy milyen is volt az elmúlt év. Nagyon sok nehézség, próbák, sokszor sírás, de mégis most nem érzem ennek a keserű ízét. A munkahelyen sokkal kevesebb munka volt, de több áldás volt rajta. Megműtöttek gerincsérvel, a házat, ahol laktunk, el kellett adjuk anyagi problémák miatt, adósságrendezés miatt, és mégsem tudok nem hálás lenni az Úrnak. Mert mindezekben az ő szeretetét, gondviselését és nevelését látom. Hálás vagyok az igéért, ami megtartott ebben az évben, ami életet adott ebben az évben is. Hát gondolom január 1-e az a délelőtti Isten tisztelet, amikor talán a legálmosabbak a hallgatók, de nagyon örülök annak, hogy január 1-én mégsem aludtam, bár biztos álmos voltam én is, de Isten adott igét az év első napján, ami által újból és újból megerősített, ami úgymond, mint vezérfonal vezetett keresztül az éven. A Zsoltárok könyvéből, a 37. részből volt az év első ige hirdetése, és különösen a 4. és az 5. vers volt az, ami újból és újból visszaköszönt az év során, és felemelt erőt adott nagyon sokszor. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Hát jó volt ezt megtapasztalni, hogy valóban lehet gyönyörködni az Úrban, akkor is, mikor a körülmények mást mutatnak, és jó ráhagyni az Úrra a mi útjainkat, mert az Úr az, aki munkálkodik. Visszaemlékezve az év első részére, nagyon rám nehezedett, vagy úgy rám telepedett a csüggedés, és a kilátástalanság, és mindaz, ami ezzel együtt jár. Szégyellem, de sokszor bennem is megfogalmazódott a kérdés, mint a tanítványokban, ahogy olvastuk a mai történetben is, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? És az Úr meg kellett mutassa, hogy rá kellett jöjjek, hogy igenis törődik velünk, és szeret bennünket. És ebből a csüggedésből az Úr úgy emelt ki, hogy megengedte, hogy kórházba kerüljek, és tehát műtétre került sor, és mivel a gerinccel műtöttek, hát nagyon sokáig kellett ezután pihenni. Akarva akaratlanul feküdni kellett, és volt idő gondolkozni, volt idő olvasni, csendben lenni, pihenni. És az Úr ezekben a napokban megerősített, bátorított, és rámutatott azokra a dolgokra, amit meg kellett bánni, azokra a helyzetekre, amikor nem voltam jó sáfára a rám bízottaknak. kiemelnék talán egy-két konkrét helyzetet is. A műtéttel kapcsolatban úgy volt, hogy be voltam programálva Nagybányára, és utolsó nap, tehát gyakorlatilag műtét előtti nap megfordult az egész, és úgy alakult, hogy Debrecenbe mentem a műtétre. Hát csodálatos volt az is véleményem szerint, tehát hétfőn délután beszéltem telefonon legelőbb az orvossal, és szerdán reggel, tehát elsőként műtött már engem, tehát kedden mindenféle analízist meg elvégeztek, és szerdán reggel műtöttek. Hát kicsit kételkedve fogadtam én is, és úgy mentünk el a műtétre, hogy hát mivel ezt külföldön végezték a műtétet, fizetni kellett, és gyakorlatilag itthonról úgy indultunk el, hogy pénz nem volt nálam. És hát gondoltam, hogy úgyis mire kell majd hazajönni, addigra kialakul a pénz is meg lesz. Aztán egy kicsit kezdett melegem lenni, mikor a konzultáció után az orvos mondta, hogy hát 3 óráig azért jó lenne, hogyha meg lenne a pénz. Aztán hát délután 3 órára meg volt a pénz, bár nem kevés volt az összeg. És az orvos is bejött, ő pedig azt mondta, hogy hát végül is nem muszáj a pénzt kifizetni előre, és a műtést is kevesebbe kerül, hát lényegében meg volt a pénz is. Akkor, tehát aznap kaptam egy kis füzetecskét, ige versekkel, minden napra, és arra napra az volt az ige, hogy az én Istenem pedig hatalmasan, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Hát dicsértük az Urat, hogy ez valóban így van, és újból meg kellett szégyenüljek az aggódás miatt. Egy másik dolog pedig a házaladással kapcsolatos. Hát olyan évet tudunk magunk mögött, amikor ha valaki házat akart venni, azt hiszem, hogy 100 és 100 ajánlat közül válogathatott. És ilyen évben kényszerültünk arra, hogy lakást cseréljünk. És érdekes módon a vevő, aki megvásárolta a lakást, egészen júniustól novemberig várt a lakásra. Nagyon sok közül válogathatott volna, de valahogy az Úr rátette a kezét, és az kellett neki. És mi is próbáltuk volna sürgetni, sietetni, előre mozdítani a dolgokat, de valahogy mégsem tudtunk semmit sem tenni. És már az utolsó fázis volt a banknak, a beleegyezése is kellett, és október 30-án hívtak fel a bankból, hát már késő délután, és aztán én rögtön hívtam is az aladót, hogy megvan a beleegyezés, tehát lehet véghez vinni a tranzakciót. És utána mondták ők el a feleségével, hogy úgy döntöttek, hogy november 1-ig várnak. Ha nem változik semmi, akkor ők visszalépnek. És mikor felhívtam, akkor mondta, hogy a feleség éppen a templomból jött ki, és hát mondta, hogy hát akkor ez biztos Isten akarata, hogyha pont akkor telefonáltam. Hát nagyon sokszor bátorított engem egy ének. Hogyha lenne jó hangom, biztos megpróbálnám elénekelni, most megkímélem a testvéreket. Főleg azért is, mert énekelni, mert a mai témával az igével kapcsolatos, de a karja úgy szól, hogy ha fúj a szél, a hajó könnyen felborítható, de partot ér az a jó, mert a mester hangja szól. Hát jó volt megtapasztalni, hogy valóban a Mester hangja szól, és valóban ő az, aki lecsendesíti a viharokat körülöttünk, és a mi szíveinkben is. És ezért hálás vagyok neki, és szeretném még jobban, még nagyobb odaadással szolgálni őt. Amen.
Oh,
Amikor az év utolsó estén vagyunk együtt az úrházában, általában vissza szoktunk tekinteni, de semmiképpen nem bűn, ha előre is tekintünk, de egy időszaknak a lezárása van az életünkben, amikor illik visszatekinteni. Itt a felolvasott igében az Úr Jézus az ő tanítványaival egy utazás után van, és az utazás után az utolsó versben egy ilyen mérleg készítés van annak a rövid utazásnak, ami a Galileai tengeren történt, ami tulajdonképpen egy nagy tó, nem is tenger, de a zsidók nevezték tengernek, mert nekik nem volt annál nagyobb tengerük. És ezért minden nagyobb tavat tengernek neveztek a zsidók. Ilyen volt a Galileai tenger az ő számukra. A különös az volt, ugye, hogy a Jordán folyó belefolyt és kifolyt belőle, tehát nem egy állott tengeri víz volt, hanem egy nagyon tiszta víz, amelyben sok hal úszkált, sokat jártak a tanítványok oda halászni, ott képezték ki magukat a halászatra. Úgy van ez, mint ezelőtt régebb, amikor nem voltak strandok az országunkban, nagyon kevés. Mi, akik falun laktunk, az olyan emberek, akik folyómíz mellett laktak, mint tudtak úszni. Az olyan faluban élő emberek, ahol nem volt folyóvíz, nagyon kevesen tudtak úszni. Mondjuk 10%-a vagy 5%-a falunak. A mi falunkban mindenki tudott úszni, mert ott folyt a nagy kükülő. Feleségem falujában nagyon kevesen, mert csak kis csörgedező patak folyt a falunk keresztül, ahol a libák meg a kacsák úszkáltak. Ekkora volt. Hát itt a Galileai tengeren megtanultak a tanítványok csónakászni és halászni. Élvezet volt, gondolom nekik, mert ahogy említettem, egy nagyon tiszta vízű tó volt, amiben folyó folyt bele északról, a Libánon hegységről, még nyáron is olvadt a hó, 3000 méter, majdnem 3000 méter magas hegyek voltak, és vannak a Libánon hegységen, én nem jártam ott, csak olvastam róla, és ahogy kifolyt a Jordánból, ott már ugye pálmafák és más egyéb ilyen egzotikus növények voltak a természetben, közeledve a Hold tenger felé. És ez a tó mellett tanított az Úr Jézus egy nagy sokaságot, a Márk evangélista feljegyzése szerint éppen az Isten országáról szóló példázatokról beszélt, és miután az ő terve szerint befejezte a tanítást, akkor a sokaságot elbocsájtotta, és azt mondta a tanítványoknak, na most gyertek, menjünk át, csak ti magatok a tónak, a tengernek a túlsó oldalára. Volt valami különös mondani valója az Úr Jézusnak a tanítványok számára, csak nekik. És úgy döntött, hogy a sokasságot elbocsátja, és beszélget velük. Különös utazás, különös beszélgetés volt, és én úgy is írtam, vagy úgy is jegyeztem meg ennek a leckének, vagy ennek az üzenetnek a címét, hogy mérlegkészítés az Úr Jézussal való utazás után. Egy mérleget készített az Úr Jézus, egy mérleget készítettek a tanítványok maguknak erről az utazásról. Hogy is történt, mi is történt. És ennek a mérlegnek a tanulságáról szeretnék aláhozni egy néhány dolgot, mielőtt imádkoznánk, mert ma este egy hosszabb ideig lesz alkalmunk imádkozni, hálát adni a visszatekintés kapcsán, hogyha Isten háladásra vagy bűnbánatra indít valamennyünket, vagy sokunkat. Az első dolog, ami tanulság számomra ez utazás után, lehetne mondani, ugye, hogy mi is átjutottunk egy évnek a másik oldalára, másik partjára. Elindultunk ezelőtt 354 nappal, és akkor innen néztük az esztendőt, most pedig innen nézzük az esztendőt. Átjutottunk egy másik oldalára az esztendőnek. Az esztendő kezdetétől átjutottunk a végén. Van, aki a házasságban járt, úgyhogy az esztendő elején innen a házasság kezdetétől nézte a házasságot, most pedig majdnem egy év távlatából néz vissza, átjutott a túlsó partra. Van, aki erről a földről nézte a mennyországot, ezelőtt 354 nappal, most pedig a mennyországból nézi a földet, amennyi látszik belőle, ha egyáltalán látszik. Mert a mennyország egy olyan hely, ahol nem foglalkozunk a földiekkel. A földön foglalkozunk a mennyeiekkel. A mennyországban már semmi földi nem zavar minket. Semmi háborgó tenger, semmi háborgó szív, semmi háborgó családi állapot, semmi csőd ott nem foglalkozhat, mert azok nem jutnak oda be. Azokat mind itt hagyjuk a kereszt alatt, mind Jézus sebeibe, mind meggyógyulunk belőle, és nem jutnak oda be velünk, hogy zavarják a mennyei örömünket. Így rendezte a mi Istenünk. felső dolog, amit rá szeretnék húzni, hogy ez az utazás a Jézus kezdeményezésére kezdődött. Szeretném, hogyha most visszatekintenénk, legyünk nagyon őszinték a lelkünkkel, mert lehet, az is megtörténhetik, hogy egy néhány nap múlva a mennyországból tekintünk vissza erre az ige hirdetésre, mert arra majd emlékezni fogunk. De az is megtörténhetik, hogy esetleg abba a sokasságba fogunk tartozni, akik esetleg nem juthatnak be a mennyországba, ha nem jól tekintnek most vissza az életükre és az évükre. Nagyon komoly dolgok ezek, nagyon isteni dolgok, és ennek a pecsétje a Golgotai kereszt, Jézus Krisztus drága áldozata, és emiatt vagyunk itt, ami háladásra, örömre, dicsőítésre és magasztalásra ad okot nekünk. A Jézus kezdeményezésére. Hány alkalom volt, és valóban érdemes volna, és kellene jegyezni, amikor leírjuk, hogy ezt az utazást, ezt az üzletet, ezt a vállalkozást, ezt a házasságot, és sorolhatnám tovább, a Jézus kezdeményezésére indítottam el. Ő mondta, gyere, menjünk bele ebbe. Menjél bele ebbe a házasságba, veled leszek. Menjél bele ebbe az üzletbe, veled leszek. Menjél bele ebbe az útba, mert veled leszek. Nagyon sokszor megtörténik, hogy imádkozunk is, meg sok mindent megteszünk, és mégis nem a Jézus kezdeményezésére megyünk, hanem csak azt gondoljuk, hogy az ő kezdeményezése, de nem az. Ebben a túlsó partra való utazásban benne volt a Jézus kezdeményezése, és erre indultak el a tanítványok. Menjünk át a túlsó partra. Ahogy indul el a hajó, a Jézus kezdeményezésére elindult kis csoport nagy viharba kerül. Nagy viharba. Ebben a néhány igeversben háromszor van jegyezve, vagy van mondva ez a jelző, hogy nagy. Nagy vihar, nagy csendesség, és nagy félelem. Meg lehet nézni, a Károli fordítás szerint, elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt úgy, mint a hajóban vala, de más hajók is valának vele, vagyis utánuk mentek más hajók is. Akkor nagy szélvihar támadt. Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálás elett, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondanék, itt miért vagytok így félénkek, hogy hogy van, hogy nincsen hitetek. És megfélemlének nagy félelemmel. Tehát a Jézus kezdeményezésére elindult kis csoportnak nagy viharban volt része. Elkezdett a hajó himbálózni, annyira himbálózott, hogy már majdnem tele lett vízzel, és a tanítványok nagyon-nagyon megijedtek, Jézus pedig aludt a hajónak a hátsó felébe. Tudta, hogy ez a vihar bekövetkezik. Ő indítványozta. Előtte világos volt az egész dolog. Előtte nincsen titok, nincs meglepetés, nincs pánik hangulat a Jézus szívében, mert az egész történelmet és az egész világ történelmét a kezdettől a végéig és a minden embert pontosan ismer, mikor születik, mikor fog meghalni, és tudja, mikor lesz vihar, tudja azt, hogy mikor kell kapnikbányán műhavat produkálni, mert nem lesz rendes hó, tudja mindezeket a dolgokat. Tudja, hogy most, és tudta ezelőtt egy évvel, hogy most, szilveszter éjszakáján valaki kint töltik nem a lakásukban az éjszakát, hanem kint töltik valahol, mert a víz ment be a házukba, ahelyett, hogy ők mentek volna be mulatni oda. Nem azért, mert rosszabbak, mint mi. Istennek terve van. Indítványozott egy ilyesmit Isten. Hol az országnak a nyugati részén, hol az országnak az északi részén, hol az országnak a keleti részén, hol egyik családban, hol a másik családban ma este koporsó mellett állnak az emberek. Mert Jézus ilyen is indítványozott. Vannak, akik sokasághoz tartoznak, egyik újságban például a fél újságlap, a fedőlap egy kalapos bácsit ábrázol, és egy pohárral. És ezt találták a legjellegzetesebbnek, hogy köszöntsék az új esztendőt. Van ilyen is, ezt nem Jézus indítványozta. Ez azok közül való, akik a sokasságban vannak még, nem biztos, hogy ott maradnak, meghívhatja Jézus, és elfogadhatják az üdvösségre hívó evangéliumot, és megtérnek, de egyelőre a sokaságban vannak. Szabadna ma este szeretettel és alázattal megkérdezni, te hova tartozol? A kis csoportba, akik Jézus kezdeményezésére akarnak mindenüve indulni, vagy a nagy csapathoz, akivel nem hozhatja meg Jézus még a vihart sem, még. Az áldást hozó vihart, az áldást hozó kegyelmet, ami vihar formájában jelenkezik. Ki szerette volna azt, hogy szilveszterre, máskülönben én nem szeretem ezt a napot így nevezni, úgy szeretem nevezni, hogy ó év estéje. Ha valaki nem tudná, Szilveszter pápának van a névnapja, aki körülbelül több mint 1000 évvel ezelőtt élt, és az ő névnapja Szilveszter estére, ezért lett Szilveszter estéje az ó év este, mert Szilveszter pápa ekkor az született, hogy ekkor volt a névnapja. Tehát a Jézus kezdeményezésére elindulva áldást hozó viharok is keletkezhetnek az életünkbe. Vannak viharok, amelyik miattunk vannak, és azután értünk. Vannak viharok, amik nem miattunk vannak, vagy nem mi vagyunk az okozói, de értünk vannak a viharok. Értjük tehát? Vannak viharok, amiknek mi vagyunk a kulcsai, miattunk van, mi vagyunk benne. Ilyen a Jónás példázata, vagy a Jónás esete, ő miatta lett a vihar ott a tengeren. aztán érette is, de miatta lett. Tanítványok életében nem miattuk volt, hanem értük elsősorban. Miattuk is, de elsősorban értük volt, és ezt Jézus kezdeményezte. A másik dolog, amit szeretnék aláhúzni, az, hogy Jézus egyedül tudott aludni a viharban, és a tanítványok nem tudtak aludni. Pedig Jézus tanítványai voltak. Jézus tudott aludni, a tanítványok nem tudtak aludni. A tanítványok jobban, több okuk lett volna a tanítványoknak aludni, mint Jézusnak. Mert Jézus felvállalta őket, hogy ők vigyázz rájuk. Ők nyugodtan aludhattak volna. Úgy, mint egy kis két, vagy inkább három-négy éves fiúnak vagy lánynak azt mondja az édesanyja, a szomszéd bácsi esetleg mókázott vele is, és elijesztette, hogy ha nem leszel jó gyerek, akkor bejönnek a farkasok az ablakon, és megesznek. Ha szót fogadsz anyukának, vagy apukának, akkor nem lesz semmi baj. És a fiú, a gyerek, a lány nem tudta volna ezt megcsinálni, és állandóan remegett volna, mikor jön a farkas. De az édesanya elmondta volna a kislánynak, ne félj, nem jön semmi, én itt vagyok, nem fekszem le, nem alszom, vagy ha alszom, és rábízzuk az Úr Jézusra, megnyugszik a kis csöpség, és alszik nyugodtan. Tanítványoknak lehetett volna egy ilyen nyugodt utazásuk. Fáradtak voltak, ők is egész napot segítkeztek Jézus oldalán. Lett volna okuk arra, hogy pihenjenek. Lett volna joguk pihenni, és lett volna egész bátorságuk pihenni, mert valaki, aki vállalta őértük a felelősséget, ő ott volt a hajóba. De a tanítványok nem tudtak aludni, egyedül Jézus tudott aludni. Mert ő tudta, hogy ezt a vihart miért indította el, és tudta, hogy le fogja csendesíteni ezt. Nem egy megjátszott trükk volt, hanem Jézus pedagógiájához, szerető pedagógiájához hozzátartozik, hogy a mi életünkben, a tanítványok életében, a kis csoport életében megenged, sőt, indítványoz vihart. Valóságos vihart, nem megjátszott vihart, nem egy pantomimot, hanem egy valóságos vihart. Úgyhogy ami történik a te életedben viharként, az nem valami megjátszott dolog, hanem az Jézus pedagógiájához tartozik oda. Az, hogy én Kolozsvárra járok, ez benne van Jézus pedagógiájában. Az, hogy Debrecenben műtöttek, benne van Jézusnak a pedagógiájában. Nagyon nehéz szívvel, és sebeket nem szeretnék felújítani, de a Balajti Sanyi testvére elköltözése ebben az esztendőben benne volt Jézus pedagógiájában. Vihar! És ha még más valaki is kísért ki utolsó útjára a temetőbe az ő szerettei közül valakit, benne van Jézus stratégiájában. Benne van Jézus nevelői munkájában. És amikor Jézus alszik ilyen állapotban, azt gondoljuk, hogy úgy elaludt, hogy velem nem foglalkozik. Többször láttam, amikor érzékenye betegségről, vagy másról ilyen gyermekek betegségéről beszéltem, vagy beszélt valaki egy édesanyára, mondjam úgy, ha arra pillantottam, láttam, hogy könny sordult ki a szemét, mert érezte, tapasztalta, hogy viharban van ő. És ilyenkor jön a nagy kísértés számunkra, hogy Jézus nem törődik velünk. Törődik a szomszédommal, törődik a másik szomszédommal, törődik a testvéremmel, vele neki semmi baja nincsen, semmi bántódása nincsen, semmilyen kellemetlen dolog nincs az életében, de velem, aki egész nap ott voltam vele, és segítkeztem a tanításában, az én életemben beállt a kellemetlen idő, a nem szeretem napok. Mert nem szeretem napok ezek. Nem kívánt napok ezek, amikor egy család életébe bejönnek ezek. Ezért nem szoktunk imádkozni. Uram, hozz egy kis vihart. Csak egyetlen egy embert hallottam imádkozni románul, és nagyon moldovai nyelven, a Márku bácsit, Márku Nikifor bácsit, aki így imádkozott. Tamné! Aduce, adune și un pic de necaz, că prea multe bucurii, Doamne! Prea multe bucurii! Uram, ad egy kis keserűséget is, mert igen sok az öröm. Elbizakodunk. Erről az emberről hallottam, és nagy híre volt Bukarest környékén, ő máskülönben Jászba volt lelkipásztor. Adunen, döne doamnesi, ne kázolj! Úgy, ahogy mondta, úgy moldovenéste, ne kázolj! Prea multe bukuri, Doamne! Igen sok az öröm, ura! Hozzál már egy kis szomorúságot is! Ha jól belegondolunk, ennek az embernek volt igaza. Ennek az embernek volt igaza. Vajon nem? A jólétben térünk el a jó Istentől? Vajon nem? Amikor minden megvan, akkor rövidítjük le az ima óráinkat. Vajon nem, amikor mindenünk megvan, akkor csak úgy belepötyögetjük a telefonba az igeverset, és majd, ha lesz időm a munkahelyen, elolvasom, mert otthon még annyira sincs időm. Igen, de mikor vilén a kázuk, és akkor megoldás sehol, se jobbra, se balra, sehol megoldás. Csak felülről, akkor letérdelsz, és kiöntöd a szívedet az Isten előtt. Mert a Jézussal való utazáskor, amit ő kezdeményez, abban viharok is vannak. Abban viharok is vannak. Következő dolog, amit talán húzok, hogy neki hatalma van a viharokat lecsendesíteni, a természeti viharokat is. És nekünk például szabad imádkozni azért, amikor sok eső van, és ázik a földünk, és a földünkön áll a víz, szabad imádkozni, Uram, száríts föl! Uram, ha jónak látod, állíts meg az esőt! Szabad nekünk kérni a mi Istenünktől ezt. Nem mintha megtanítanánk őt, de a sok eső a viharnak egy része. És szabad mondani neki, felismertük, hogy, hogy van egy baj van velünk, miattunk, érettünk van ez a vihar, kérünk téged, szárits fel, ha lehet. Hozz megoldást, ha te bölcs terveddel megegyezik, hozzál megoldást. És az Úr Jézusnak van hatalma betegségeink fölött, van hatalma természeti csapások fölött, van hatalma minden fölött. És nagyon élvezi a lelkem, amikor parancsol a szélnek, és azt mondja, csendesedj el, némulj meg, vihar, némulj el. És egyszerre lett nagy csendesség. Egyszerre lett nagy csendesség. Dicsőség Istennek. Hányszor volt az elmúlt esztendő, amit meg tudsz számolni, mert vannak olyan dolgok, amit talán most se értesz. De vannak dolgok, amit értesz már. Egyszerre csak belekavarodott a szívedbe a vihar. Belekerültél. És ott a csendességbe elkezdett magyarázni az Isten, és megértetted. De vannak dolgok, amit talán most se értesz. Talán ez a szilveszter estéje, vagy jó év estéje lenne az a csendesség, amikor megmagyarázhatná az Úr. Lehet, hogy olyan sokat fogunk magyarázni mi neki az elkövetkezendő 3-4 órában, hogy most se tud megmagyarázni dolgokat nekünk, mert mi kezdünk magyarázkodni neki. Van egy ilyen félelmem. Van egy ilyen félelmem. És ezt azért is mondom, mert lehet, hogy még vannak olyan gyarló emberek, mint én, akik magyarázkodunk az Istennek, ahelyett, hogy engednénk, hogy ő magyarázzon nekünk. És lehet, hogy szervezünk olyan dolgokat, amit nem ő szervez, hanem mi szervezzük. Ezért elcsendesíti a vihart. Érdekes, a viharban nem beszél. Hanem elfogadja a tanítványoknak a szemrehányásukat. Nem ért egyet vele, de elfogadja a tanítványoknak a szemrehányást. A legélesebben Péter fogalmaz a Márk evangéliuma szerint. Máté csak elmondja a tényt, mester, nem látod, hogy elveszünk? De Péter azt mondja, mester, te nem törődsz? Ez már keményebb. Lukács is orvos módjára elmondja, hogy mester, elveszünk. Péter azt mondja, nem törődsz vele? Ez már éles. Mondjátok meg, testvéreim, ki az, aki a legjobban törődött a tanítványok viharba kerülésével? Nem az Úr Jézus? Lecsendesíti a vihart, és a csendességben elkezd beszélni velük. Csendességben. Elkezd beszélni velük. Mikor azt kérdem a tanítványoktól, és a sokaságtól, volt vasárnap a templomba, vagy az imaházba? Nem, mert éppen itt voltam, meg ott voltam. És mikor elhozza a Jóisten azt, hogy egy ágyba, egy kórházi ágyba fekteti, és a jobb kezébe is infúzió, a bal kezébe is infúzió, hogy ne tudjon egyik oldalára se fordulni, csak felfelé nézni, és ezt napokig, akkor imaóra lesz végig. És nem is lesz imaóra vezető, hanem ön vezeti az imaórát is, és ön is imádkozik. igaza van. Csendességben. És a csendességben nagyon megfélemlettek, nagy félelemmel megfélemlettek a tanítványok, és azt kérdezték, ki ez? Hogy a szél és vihar is engednek neki. Azt láttuk, hogy a halottat feltámasztotta. Azt láttuk, hogy a betegeket meggyógyította. Azt láttuk, hogy csodákat tett. A kenyereket megszaporította. De azt még nem láttuk, hogy egy egész tengernek csak azt mondja, csendesülj el, hallgass, némulj meg, és egyszerre csak nagy csendesség lesz. Ki ez? Ki ez? Te Péter, hát az anyósodat gyógyította meg. Hogy ki ez? Drága testvéreim, egy-egy vihar után új oldaláról ismerjük meg a mestert. És a mester ezért kezdeményez egy-egy ilyen utazást az életünkbe, hogy a mi megismerésünk, az ő megismerése egy csodálatos újrafelismerés legyen. És ez az ébredésnek a kegyelme. És ebben a csendességben el tudja mondani nekünk, hogy kedveseim, ti nem hisztek bennem. Nektek van hitetek, de pici. Még mustármagnyi méretet sem éri el. Mert ha elérni, akkor azt mondanátok a hegyeknek, hogy ugorjatok a tengerbe, és odaugornának. Mint ahogy azt mondom én, hogy ennek a viharnak, hogy hallgass, némulj el, ti azt mondanátok a hegyeknek, hogy ugorjatok a tengerben, s ha az én akaratommal megegyezik. És hogyha az én dicsőségemet, az növeli, és nem a tiéneteket, akkor meg lesz. Volt ebbe az esztendőbe olyan drága vihar, olyan áldást hozó vihar az életedben, amiért most hálát adsz. Ebben az óév estéli istentiszteletben hálát adsz. Köszönöm, Uram, hogy kivettél 100 000 eurót a zsebemből. Igaz, hogy volt honnan, ugye? Mert nem mindenkinek a zsebéből tud kivenni az úr 100 000 eurót. De van annak, akinek ki tud venni. Nem azért, mert bünteti. És nagyon örventem testvérem alázatának és őszinteségének. Más nem biztos, hogy elmondta volna. Hogy ő elmondta, nem biztos, hogy hívőbb, mint más. Hanem őszinte. Köszönöm, Uram, hogy ebbe az esztendőbe megtörtént az, ha nagyon is fáj, hogy beteg lett a férjem, vagy a felesége, vagy éppen beteg lettem én. Bele tartozik a te pedagógiádba, a te nevelési módszeredbe. Ó, de nagy dolgok! Ó, de áldott dolgok! Ó, de ó, évi dolgok! Ó, évi csendességnek a témája! Visszatekinteni az esztendőnek az erre az oldaláról a másikra, amelyiket 2008-ban nem ismertünk. Egy pillanatot se belőle. és nagyon sok olyan esemény történt, amire nem is gondoltunk, hogy az meg fog történni velünk, ami sírás, ami szomorúságot, ami gyötrődést hozott. De volt olyan is, ami háladás, örömöt, boldogságot hozott, s a ma estétől éppen a vihar váltódik át a szomorúságból, a hitetlenségből hitté, és ezen az estén olyan emberekként megyünk haza, akire azt mondja a mester, jól van. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen hű voltál, többet látsz most belőlem, tele vagy az én ismeretemmel, jobban most már látod, hogy ezt is meg tudom oldani. Most már látod, hogy ennek is ura vagyok. Most már látod, hogy mindenek fölött vagyok.
Istenünk, hogy mindezidáig megsegítettél bennünket. Hálával, köszönettel állunk meg előtted mindazért, amit adtál nekünk. Bocsáss meg, Urunk, hibáinkat, bűneinket, mulasztásainkat. Segíts meg, Uram, hogy megváltozzon az életünk. Újítsál meg bennünket is, újítsd meg gyülekezetünket, a te népedet, Uram. Fogadd el hálánkot ezért az Isten tiszteletét. Kérlek, hogy a következő órákban is áldjad meg a te népedet. Bárhol leszünk, Urunk, ott, hogy imádkozó lelkülettel, te szerinted a te akaratoddal megegyezően tudjuk tölteni az időt, és kérünk, ha megegyezik akaratoddal, tetszéseddel, kérünk, Urunk, hogy virasszál fel a holnapi napra, egy új esztendőre, egy új évtizedre. Köszönjük, jó Istenünk, hogy a te kezedbe lehet az életünk, és ezért magasztalunk. Mi rád akarunk nézni, Urunk, nem a viharokra, nem az emberekre, nem a bűnre, hanem te rejád, drága megváltunk, segíts meg erre minnyájunkat. Amen. Amen.